Arany János minden munkájában, akár értekezés volt az, akár költői műalkotás, benne volt lehetséges összes elődöknek a megőrzése, megőrzési szándéka, és ugyanakkor olyan hihetetlenül új nyelven szólalt meg, amilyen nyelv azelőtt soha nem volt. És ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni azt a jelentős ifjúkori élményemet, ami a Kossuth Klubban volt, a Szepúhubai Miklós vezetésével volt egy Vörös Sándor est. Vörös Sándor és felesége is jelen voltak természetesen. Ez tehát a 60-as évek végén volt, és nem találtam róla dokumentumot. Ezen tehát ott voltunk, és a közönségből valaki felszólalt azzal a kérdéssel, hogy volt olyan időszak, amikor alig jelenhetett meg Vörös Sándor, és hogy ő ezt hogy vészelte át, ezt az időszakot. És akkor a Vörös nagyon röviden felelt a maga teljesen szoprán hangján, hogy hát azért egy-két szöveg megjelent, és akinek ez nem tartalmazza az egészre vonatkozó ismereteket, mint például, és most jön Arany János, mert hogy Vörös őt idézte a Buda halálának az elejét, és itt nem akarnék tévedni, ezért inkább felolvasom ezt a két sort. Tehát aki nem tudja, hogy mit jelent ez a két sor, hogy hullatja a levelét az idő dvénfája, terítve hatalmas rétegben alája, az akkor nem is tudja, hogy ki volt Arany János, meg hogy mi a költészet. És ez Vörös Sándor részéről, a 60-as évek részéről épp olyan fontos, hogy benne volt, hogy élő volt Arany János, és élővé tették, mert Vörös is szerintem a maga módján és egy századdal később szintén egy teljes magyar nyelvezetet újított meg, nem csak magyar nyelvezetet, hanem költői nyelvezetet. És ebből a szempontból számomra meghatározó volt, amikor a korszaknak egy jeles, nagyszerű képzőművészével találkoztam, Kornis Dezsővel, aki akkor foglalkozott azzal a kérdéssel, amivel Arany János egy rendkívül fontos és alapvető tanulmányában, ő ugyanis a Nemzeti Versidomról írt, és annak a ritmikus bázisáról, és ezt rendkívül árnyaltan fejtette ki. És Kornis Dezső még ifjúkorában, tehát még a 20-as, 30-as évek fordulóján Vajda Lajossal megegyeztek abban, hogy a hazai hagyományok alapján lehet korszerű művészetet csinálni, és ők ezért nem a népi népi motivumokkal vagy ilyesmikkel foglalkoztak, a vidék provinciális motivumaival, de viszont Kornis a későbbi évtizedekben elővette a népköltészetet is, meg úgy tűnik, mint hogy ha két főművét említem, az egyik a Tücsök lakodalom, ami a Házasodik a Tücsök című gyerekdal vagy népdalra épült hatalmas mű széltében, és a másik pedig az Allegro Barbaro, ami Bartók emlékére készült, tulajdonképpen nagyon hasonló a két mű, és nem csak annyiban gondolom, és gondoltam akkor is, hogy ez a két mű is akkoriban készült más egyéb sorozatai, amelyek formák mozgásaiból állnak össze, és a formák mozgásai egyúttal a színek mozgásait is jelentették, tehát a 60-as, 70-es években mondjuk ezek az akkori és akkor elterjedt új műforma, a sorozatban kibontakozó műnek a változatai voltak. Ehhez és a két nagy művéhez olyan fantasztikus ritmus készletet hozott mozgásba Kornis Dezső, amit csak azzal tudnék összevetni, amit Arany János írt a Versidomról, és igazából a kettő szerintem nagyon sok vonatkozásban bizonyítaná a kettő összevetése azt, hogy Kornis feltehetően használta Arany Jánosnak ezt a művét. A ritmusnak olyan árnyalatai vonulnak fel, és olyan játékai, amelyek a groteszktől a humoroson át a lassú tempóig egy-egy műben nagyon gazdagon bontakoznak ki, hogy egy-egy képen tehát, hogy azt mondanám, hogy ha jó 100 évvel később, mint ahogy később is, mint ahogy Arany János megfogalmazta a maga tanulmányát, de az életbe lett hozva ezekben az évtizedekben, nem szeretnék rossz magyarsággal fogalmazni pont most, de így jött ki. És akkor innen egy picit vissza is mennék, mert szeretném azt jelezni, hogy az értelmiségnek Magyarországon, amelyet talán jobban ismerek, de lehet, hogy másoknak is, Arany János az elsődleges élmény és hivatkozási alap volt még korábban is. Tehát egyszer módon volt, sajnos már köztünk nem lévő Szegedi Maszák Mihály lakásában keresgélni érdekességek után, és az, amit találtam, és most, amit most említek, az nem érdekesség, ez megdöbbentő tény, hogy az Arany János összes, ami a könyvespolcán volt, az édesapja dedikálta neki akkor, amikor ő 2 éves volt. Tehát egy olyan hagyatékot kapott továbbvitelre, ami például Mihály teljes életművében benne van. Az, amit Arany János mindig mutatott a műveiben, azt is mondhatnám, hogy az egyetemes irodalomnak a legtisztább értékeit, amelyek nála egybevágtak a magyar irodalomnak a legnagyobb értékeivel, amit létre lehet hozni nyelvből és költészetből. Tehát ez a tény, hogy valaki 2 éves korában kap egy ilyen könyvet, és az végig kíséri az életét, ez szerintem meghatározó. Még szeretnék néhány egyszerű dolgot megemlíteni, köztük például azt, hogy amikor olvastam a levelezését a Petőfi Sándorral, illetve Petőfi Sándor unokatestvérével, az Orlai Petri Csuma festészetével foglalkozván, persze a levelek között, ugye ott volt Arany János is, Petőfi levelezése is, és tehát 40-es években vagyunk, és rendkívüli volt az, ahogy ők például ugye versengve fordították Shakespeare-t, hogy ahogy például a Coriolanusról beszélnek a Shakespeare szövegéről is, a fordítás kérdéseiről beszélnek. És ez ugyanarról szól, hogy ugyanarról szól, amit úgy látom, hogy nagyon sok vonatkozásban ma elvesztettünk, hogy a világban való otthonosság, vagy a világhoz való felnövésünk, az nincs összefüggésben a hazai felnövésünkkel, vagy a hazai értékeinkhez való felnövéssel és az értékek gyarapításának a szándékával. Tehát a kettő ma nem megy úgy egymásba, nem érzékelem, mint ahogy korábban és akkor az ő ifjúkorukban, tehát Arany és Petőfi ifjúkorában ez megvolt. És hogy ez nem egy ideológia, vagy, hanem ez egy teljesen életszerű tény, arra talán a legjobb példa az Arany János Hamlet fordításából, például az a rész, amikor az anyával beszél, és a Polonius pedig a függöny mögött rejtőzik. Hihetetlen milyen szójátékok, de nem egyszerű szójátékok bontakoznak ott ki a sorokban, ha talán jó is lenne, ha beleolvasnék itt most, de ezek, tehát nem csak a szavak formai játékai, hanem mondhatnám, hogy tragikus szójátéka van ilyen, mert amit mondanak a szereplők, azok nem könnyen emészhetők. Hamlet: nos hát, anyám, mi tetszik? Királyné: Hamlet, nagyon megsértetted atyádat. Anyám: nagyon megsértetted atyámat. Jer, nyelvet hiú szót viszonoz. Menj, kötözködő nyelvet gonosz. Mi volt ez, Hamlet? Mi baj, édesem? Stb. Olyan ritmusa van, olyan, ezek a nem csak az ismétlések miatt, hanem az egymásra reflektáló szavak miatt, az egymás szóhasználatára reflektáló szavak miatt mondtam ezeket szójátéknak, de lényegében a ragok változása, stb. A beszélő szerint ezek óriási lehetőséget adtak arra, hogy egy ilyen pattogó ritmusú, nagyon feszes, életveszélyesnek tűnő szöveggek ilyen gyors tempóban elhangozhassanak, mint egy asszó közben a vívókra gondolok. Szóval nagyon különös eredményei ezek a magyar nyelvnek és a magyar költészetnek. Tehát emellett persze, hát micsoda fantasztikus dolog az, hogy bele tudott fogni például Arany János később, már a Petőfi halála után a görög fordításokba, Arisztofanészre gondolok, vagy Szofoklészre, ez tényleg fantasztikus dolgok ezek, és kezdeményezések tulajdonképpen, hogy honnan veszi a költészetének a folytonos gazdagodását, nem csak a körülményekből, meg önmagából, hanem milyen mélyre megy a világirodalom történetében, és teszi azt élővé. De például a Magyar Nemzeti Versidomról című dolgozatában is, ahogy előhozza szinte az egész magyar irodalom történetet addig a pontig, ez bámulatos és nagyon ritka az irodalomtörténeti írás részéről is, ez az átható, mélyen látás. Most szeretnék még kitérni egy valamire, hogy ami talán a művészettörténetben volt igazán jelentős, a baladáira, mert ugye Kriza János ugyan körülbelül akkoriban, tehát 54-ben megjelentette a Vadrózsák címen a népköltési gyűjteményét, és hát Erdélyi János is sokat foglalkozott akkoriban ezzel a népköltészeti gyűjtéssel, de a Kriza János Vadrózsáiban olvasható néhány olyan alapvető népbalada, elsősorban a Székelyföldről, tehát Nyárád menti baladák, amelyeknek a nyomai Arany balada költészetében persze mélyen benne vannak, és Arany baladái szerintem máig a balada sajátos technikájának megfelelően máig olyan erős érvényességgel rendelkeznek, mivel a baladák szerkezetéből kifolyólag, hogy tehát nem leíró, nem elbeszélő, hanem hogy éppen ballada, ami ugye elhallgat egy sor mindent, és ettől hangsúlyosan kerülnek szóba személyek, cselekedetek, sorsok, amelyek éppen annak köszönhetik a hangsúlyukat, hogy jelentős részük nincs elbeszélve, nincs kimondva, csak a következményüket, most ezt ilyen általánosan fogalmaztam, de viszont a képzőművészetben ennek a jelentősége ugyancsak azt mondhatom, hogy jóval később ért be. Akkoriban Arany János balladáit illusztrálták, vagy valamivel később mondjuk Zichy Mihály például, akik tehát azt illusztrálták, amit Arany János kimondott a 19. században. Mert hogy Arany János tulajdonképpen a népballadák nyomán olyan akár a női sorsokról, akár a történelmről, történelmi hősökről azt hiszem, hogy teljes mértékben egyetemes jelentőségű titkokat tett nyilvánvalóvá a verseiben, és fogalmazott belőlük leírhatatlan, vagy ma már talán sokféle összetett tudományos módszerrel leírható történeteket. Viszont a századfordulón, amikor ezek a belső történetek, tehát a pszichológizálás, vagy a lelki történet, meg a természeti történet, meg a valóságos események, stb. Összefonódva, jobban összefonódva a kornak, a századforduló korának a jellemzőjévé váltak, akkor ezek a balladák előtérbe kerültek, és nem csak a balladák, hanem Aranynak azok a regélyi, amelyek úgy mondjuk, hogy őstörténettel foglalkoztak, hát ezek nem őstörténeti, hanem költői alkotások. Gondolok például Attila és Buda alakjára, amelyek a századforduló művészetében fölbukkantak nagyon erőteljesen, illetőleg a művek 19-20. Századfordulója képzőművészeti alkotásaiban az a szerkezet, lényegi szerkezet, tehát nem a kép felszínének a kompozíciós szerkezetére gondolok, hanem az a lényegi szerkezet, hogy van egy látható történet, de a képen meg tud jelenni a kevésbé elbeszélhető. Ezek a századforduló művészetében rákerültek a képekre valamilyen módon, kettős képekben például, vagy rétegzett képekben, és azt hiszem, hogy ez a balladai szerkezet, ez egy nagy inspirátora volt a századfordulón a hazai szimbolizmusnak a képzőművészetekben. Van az a Két kis őszi kék című vers, amik teljes mértékben elképesztőek, mert bennük olyan semmiségek kerülnek együvé, amelyek viszont együtt rendkívüli erőt és sugárzást tartalmaznak. Tehát valahogy ez az őszi kék, vagy az ősz, mint évszak, ez a szavakban, a vers szavaiban együtt jelenik meg a növényekkel, állatokkal, ez szinte mondhatnám, hogy természetes, de ugyanakkor az emberrel és a gondolatokkal, tehát az ember, a gondolkodó emberrel együtt. És persze lehetne nyilván az őszikéknél hatásosabb verseket is említeni Arany Jánostól, de itt a kicsiségnek és a kicsiségből, ugye már csirkéket emleget, meg virágokat, mint az ősszel kapcsolatban, ezekből az apróságokból egy olyan komplexitás születik a versben, saját magára is vonatkoztatva, meg a világra is, ami viszont idézőjelesen nagynak mondható, vagy legalábbis nem tudom más szóval megfogalmazni ezt az összetettséget, ami ilyen módon a költő közvetlen tapasztalataiból, a körülvevő világból, tehát a természeti elemekből, stb. Tevődik össze, és mégis az ember gondolkodásának a legmélyéig vezetnek el. Ezt is azt a tényt, hogy a munkáiban Arany János mindig belefoglalta az összes elődjét valamiképpen, és úgy vitte tovább a költészetet. Én ezek miatt rendkívül fontosnak tartom, különösen mai nap, az életművét és a személyiségét, mert hajlamosak vagyunk úgy koronként mindenről megfeledkezni, ami korábban volt, azt hívén, hogy majd egy új, teljesen új összerakása a világnak, az jobb lesz. Ez teljesen érthető, ez az elképzelés is. Viszont ott van tanulságként Arany János, és azt hiszem, hogy az ilyen új konstrukciókból előbb-utóbb, mint ahogy mondjuk Kassák Lajos tette, amikor az avantgárdról csak az avantgárd útját gondolta el, de ugyanakkor megírta egy-két évtizeddel később a művészet történeti kézikönyvét szinte, ami nagyon jelentős volt abban, az összes elődeiből kivette azt, ami a legfontosabb a saját kora számára. Tehát ez a tanulság, ami Arany Jánosnál kezdettől fogva megvolt, ez szerintem feledhetetlen, persze leginkább a sorai feledhetetlenek.